Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, óévi istentiszteletünk kezdetén a 668. dicséretet keressük ki, és az első versét énekeljük el. Ez esztendő fordulóján összegyűltünk mindez órán. Elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább a 462. dicsérettel, és a 462. dicséret mind a három versét énekeljük el, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 46. Zsoltárból olvasom föl, a 46. Zsoltárból, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten szavát. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, a mi várunk. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük föl mi is a szívünket, és mi is magasztaljuk az Urat. Olyan jó, hogy mennyei édesatyánk Istenünk, aki Jákob Istene is voltál, te vagy a mi erős várunk, te vagy a mi oltalmunk, biztos menedék a nyomorúságban. Köszönjük, hogy ezt megtanítottad már nekünk, és tanítod folyamatosan, hogy benned bízzunk. Megköszönjük neked, hogy ebben az évben is a te szereteteddel vettél körül mindannyiunkat. Köszönjük, hogy megtanítottál elcsendesedni. Köszönjük, hogy most is kéred, hogy csendesedjünk el, és lássuk meg, hogy te vagy az igazi Úr. Köszönjük, hogy tarthat még a kegyelem ideje, hogy itt lehetünk a te hajlékodba, és te megengeded, hogy minden nap új lapon kezdhessük az életünket, egy tiszta lapon, és nem hánytorgatod fel a mi bűneinket, nem a bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmas szereteteddel. Hadd kérjünk téged, hogy most is, ebben az órában, amikor elcsendesedünk, hadd éljük át a te közelségedet, és hadd tudjunk a te szavad előtt fület és szívet nyitni. Segíts nekünk ebben. Segíts, hogy a te lelked úgy tudjon az életünkben működni, hogy megérezzük annak áradását, erejét, amely megváltoztatja az egész életünket, az egész bensőnket. Formálj bennünket úgy, Uram, ahogy előtted kedves, és ahogy te akarod. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 669. dicséretet keressük ki. A 669. dicséretet énekeljük el, mind a két versével. Az év elszállt, az Úr kegyelme volt velünk. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok most, óév utolsó estéjén, Ézsaiás könyvéből olvasom föl, a 48. részből. Ézsaiás könyvének 48. részének a 17. versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra taníttalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki volt itt január 1-én, és emlékszik-e vajon arra azon az Isten tiszteleten, melyik ige hangzott el. Kint van még a templomi fali újságon, egy kicsit furcsa évünk volt, amikor kevés időt tölthettünk a templomban. A Biblia kalauz, református Biblia olvasó kalauzunknak az éves igéje, ami elhangzott új év napján, és ez így szólt, én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te Istened. Ez a mondat a 10 parancsolat elejéről való. Isten így mutatkozott be az ő népének, miután kivezette őket Egyiptomból. Amikor elértek a Sínai hegyhez, Isten meg akarta erősíteni az Ábrahámmal kötött szövetséget, és az ő népével, Izrael népével szövetségre lépett, és akkor adta oda Mózesnek ott a Sínai hegyen a 2 kőtáblát, a 10 parancsolatot, és ott kezdődik így az első parancsolat, mint egy levél, amelyben bemutatkozik a levél írója, vagy az a szerződő fél, aki szövetséget köt a népével, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mondhatnánk úgy is, röviden összefoglalva, hogy úgy mutatkozik be Isten a népének, hogy ő az a szabadító Isten, akinek köszönhetik, hogy kijöhettek Egyiptomból. 450 évig voltak ott Jákob fiai, és hogy ők igazi Isten tiszteletet, igazi áldozat bemutatást nem tarthattak folyamatosan, az biztos. Ábrahámról tudtak, Izsákról tudtak, Jákobról tudtak, és az ő Istenükről is. És tudták, hogy van az az Isten, aki elhívta Ábrahámot, az az Isten, aki megteremtette a világot, és ő megígérte nekik, hogy Egyiptomból visszaviszi majd őket arra a földre, amelyen Ábrahám élt. De hogy nem nagyon lehetett igazi kapcsolatuk vele, abban majdnem biztosak lehetünk. Nem tudták, hogy hogyan néz ki ez az Isten. Nem tudták, hogy kit is imádnak tulajdonképpen. Készek voltak talán áldozatot bemutatni, állatáldozatot bemutatni. Egyiptomban ott volt a földművelésnek az Ápisz istene, ez egy borjú isten volt. Lehet, hogy talán Áron ezért borjút készít, mert Egyiptomban ezt az istent már megszokták, ilyet láttak. Tehát nem ismerték igazán Istent, de tudták, hogy valaki csodálatosan belenyúlt az ő életükbe, átélték az egyiptomi csapásokat kívülről, mert ők nem voltak a részesei, Gósen földjét nem érte mindez a 10 csapás, átélték a Vörös-tengeren való csodálatos átkelést, és azt is, hogy Isten hogy vezette őket nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban, ami fényt is adott nekik a sötét éjszakában, megvilágította a táborukat, és vezette őket az útjukon. És ekkor hangzott be ott a Sínai hegynél hangzott el a bemutatkozás, én vagyok ez az Úr, a szabadító Isten, Jahve az én nevem, ami azt jelenti, hogy örökkévaló. Én vagyok az örökkévaló Isten, aki voltam már Ábrahám idejében is, aki itt vagyok most veled, és a fiaid, unokáid idejében is leszek, és ne felejtsd el, hogy én szabadító Isten vagyok. Láttad, emlékszel rá, hogy mit tettem Egyiptomban, és nagyon fontos, hogy add meg nekem azt, ami nekem kijár, a tiszteletet, a felnézést, azt, hogy tényleg Istennek láss engem, szeress engem, és mindenkinél többre becsülj, hiszen én vagyok a te Istened. Megkapja a nép a két kőtáblát, majd a bűnük miatt a 40 évi vándorlás következik, és mielőtt bemennek az ígéret földjére, Mózes elismétli a 10 parancsolatot, és mindezt a népnek, hogy véletlenül se felejtsék el, hogy Isten szövetséget kötött velük, és miután elismételte, így szól hozzájuk: tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen. Tartsd meg mindazt, hogy neked jó dolgod legyen. Isten megígérte már azt, hogy ha ti megtartjátok, én veletek leszek, áldást adok rátok, és segítelek benneteket. De nem állít meg, hanem tovább folytatja. Ha majd a jövőben megkérdezi a fiat, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek az Úr, akkor így felelj fiaidnak: az Úr megparancsolta nekünk, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, a mi Istenünket, akkor jó dolgunk lesz mindenkor, és éltet bennünket az Úr, ahogyan van ez ma is. És igazak leszünk Istenünk az Úr előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk. Nem csak nekik szól, hanem a gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáinak, az egész jövő nemzedéknek szól, hogy tartsuk meg, hogy jó dolguk legyen, és igazak legyünk az Úr előtt. Mert Isten igaznak akar látni akkor valamennyiünket, amikor meg fogunk állni majd az ő színe előtt. Így nekünk is szólt ez az ige, ami kinn is volt, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És szeretném azt a három dolgot most is kiemelni, ami elhangzott az akkori istentiszteleten, amit akkor a prédikációban a szívünkre helyezett Isten. És gondoljuk végig, hogy mit sikerült ebből tulajdonképpen nekünk megvalósítani. Az egyik ilyen gondolat az volt, hogy Isten legyen az első helyen az életemben. Isten legyen az első helyen az életemben. Sikerült ebben az évben Istent mindenki elé helyeznem? Minden dolgom, feladatom, programom elé Istent és az ő ügyét. A második dolog, ami elhangzott, hogy csak tőle várjak mindenben segítséget. Csak tőle, mert ő az Úr, az Isten. Tényleg ő volt az első, akihez a nehézségekben fordultam? Vagy talán emberhez szaladtam? Hányadikként jutott Isten eszembe, mire hozzá kiáltottam a nyomorúságban? Ő volt az első. A harmadik gondolat pedig az volt, hogy legyek kész áldozatot hozni érte, Istenért. Tehát ne csak magamért és a családomért tegyek meg mindent, emberfeletti erővel is, hanem legyek kész Istenért is áldozatot hozni, akár időben, akár anyagiakban, akár valamilyen program lemondásában. És akkor tegyük föl a harmadik kérdést is, hogy milyen áldozatot tudtam hozni az elmúlt évben Istenért, amit kért tőlem, meg tudtam tenni. És hogyha nagyon őszinték vagyunk önmagunkhoz, Isten látja a szívünket, hogy csak önmagunkhoz kell, hogy őszinték legyünk, és magunkat ne csapjuk be, akkor bűnbánattal kell megállnunk Isten előtt, és azt mondani, hogy hát ez nem sikerült. És ha belegondolunk, Isten
megpróbálta a hitünket ebben az évben a járványhelyzettel. Megpróbálta, hogy hozzákiáltunk-e a bajba. Orvosokban, gyógyszerben, oltásban bízunk, vagy pedig benne. Mit tudok, milyen áldozatot tudok hozni érte, még úgy is, hogy az ő nevében másoknak segítek, másokat látogatok, másoknak vásárolok, akik betegek, és nem jöhetnek ki. Megpróbált, megsanyargatott, ahogy ígérte is, hogy ezt teszi, hogy megnézze, hogy mi van a mi szívünkben. És vajon mit talált ott? És akkor mindannyiunknak kivétel nélkül meg kell hajtanunk a fejünket. Urunk, nem sikerült. Nem te voltál az igazi Isten az életünkben. És én most azt szeretném mondani, hogy Isten ennek ellenére nem büntetést ad a számunkra, hanem egy csodálatos dolgot ígér, és ezzel bátorít minket. Ezt olvastam föl Ézsaiás könyvéből. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Hát nem csodálatos? Nem büntetés, hanem Isten újra felemel, és azt mondja nekünk, hogy gyere, mert én az Úr vagyok a te Istened, az az Isten, aki megváltottalak téged, én tanítalak, és vezetlek téged. És ezt a három dolgot szeretném a mai estén kiemelni, hogy közösen csendesedjünk el ebben az Úr előtt, és gondoljuk át ennek a fényében a mi életünket. Tehát megváltott, tanít és vezet. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Hát miből is kellett, hogy megváltson minket? Mi, akik templomba járó keresztény emberek vagyunk, mondhatnám azt is, hogy már olyan jól tudjuk mindaz, ami elhangzik mindig a szószéken, hát a bűneinktől váltott meg. Tudjuk azt, hogy elküldte Jézust, aki kisgyermekként karácsonykor megszületett, és amikor felnőtt, ott a Golgotán meghalt helyettünk, engedte Isten, hogy meghaljon, feláldozta az ő egyszülött fiát ott a kereszten, azért, hogy azt az adóslevelet, amire a mi bűneink vannak ráírva, oda szegezze a keresztfára. Pál apostol ezt mondja a kolossi gyülekezetben, ennek írott levelében. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Azt mondja a római levél, hogy a bűn zsoldja a halál. Minden bűnért, azért, amit felsoroltunk, hogy mit nem tudtunk megtartani ebben az évben, amire Isten igéje figyelmeztetett január 1-én, nem halált ad, hanem ezt az adós levelet fölteszi Jézus Krisztus keresztfájára, és soha-soha nem fog vádolni ezért bennünket. Megváltott, kifizette. Egy kis történettel szeretném szemléltetni. Miklós cár idejében történt egy laktanyában, hogy a katonák a pihenő idejükben kártyáztak. És hát bizony pénzzel is játszottak. És a pénztáros, amikor már nem volt saját pénze, akkor bizony elelvett a laktanya kasszájából, arra gondolva, hogy a következő játékban majd ő győz, és visszateszi. És egyik alkalommal bejelentés érkezett, hogy másnap Miklós cár a laktanyába látogat, és most ijedt csak meg ez a fiatal ember, hogy mi lesz most vele. Le is ült akkor este, mikor mindenki elcsendesedett, elővette a papírját, megszámolta a pénzt, megnézte a táblázatot, hogy mennyinek kellene lenni, és ott a kivonásnál nagyon megdöbbent a nagy szám láttán, és sírva, összetörten odaírta, hogy ekkora összeg, ki tudja ezt kifizetni. És a félmámoros állapotában, a buskomorságába rátette a fejét az asztalra, és elaludt. Miklós cár viszont előbb ért oda a laktanyába, mint ígérte, és amikor ő éjjel a sötét laktanyába odament, csak egyetlen egy kis szobában égett a mécses, és bement, és ott találta ezt az alvó fiatalembert. Meglátta az asztalon lévő papírt, és először borzasztóan dühös lett, aztán elvette az asztalon lévő tollat, és odaírt valamit a papírra, majd sarkon fordult, és elment. Hajnalban, amikor fölébredt a katona, hát nagyon megijedt, mert az volt odaírva a papír aljára, hogy Miklós cár. És most megfagyott benne még a vér is talán, amikor mi lesz most? Ez a Miklós cár aláírása, ismerem. Most biztos kivégeztetnek, vagy lefokoznak. Mi lesz velem továbbra? Hamarosan kopogtak az ajtaján, mielőtt bármi őrültséget tett volna, és egy pénzes zsákot kapott, amiben pont a hiányzó összeg volt benne. És utána értelmezte, hogy ki fogja ezt a hatalmas adósságot kifizetni. Miklós cár. És amikor délelőtt hivatalosan is megérkezett a laktanyába a Miklós cár, egyezett a kassa, és nem volt hiány. Talán jobban bele tudjuk élni magunkat ennek a katonának a helyébe, de ugyanez van velünk is. Nekünk kellene a bűneinkért fizetni, de Jézus Krisztus fizetett. És a mi adósságlevelünk oda lett téve a keresztfára, és nincs már semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk. Csak Isten kegyelme és bocsánata. Nem fogja többé számon kérni rajtam. Így fogalmaz a Biblia egy helyen, hogy a tenger mélyére dobja az én bűneimet. És akkor most Isten előtt válaszoljunk a következő kérdésekre. Láttam-e én már, vagy látom-e most Istennek ezt a nagy szeretetét, amellyel Jézus Krisztusban felém nyúlt? Láttam-e? Látom-e? És hogyan fogadtam, hogyan fogadom? Mit gondolok erről az egészről? Lehet, hogy visszautasítom, és azt mondom, hogy nincs nekem szükségem se Istenre, se Jézusra. Maradjon csak a templom falain belül, én meg vagyok jól magamba egyedül. Legalább nem kell folyamatos lelkiismeret furdalással küszködnöm. De lehet, hogy valakiben az van, hogy hallottam már nagyon sokszor erről, de nem tudok mit kezdeni vele. Mit kezdjek azzal, hogy Jézust befogadjam az életembe? Mit kezdjek azzal, hogy a bűn zsoldja a halál? Hát nem is látom Istent, nem is vagyok benne biztos, hogy ő büntet. Mit kezdjek mindezzel? És nincs emberem, aki ezt nekem elmagyarázza. De az is lehet, hogy tudok mit kezdeni ezzel az információval. És láttam már, hogy mit tett Jézus Krisztus értem. És amikor erre rácsodálkozom újra és újra, vagy egy prédikációban hallom, vagy olvasom az igében, vajon érzem-e azt az örömöt a szívembe, ami azonnal hálaadásra késztet? Ki vagyok én, hogy Jézus ezt megtette értem? És olyan jó lenne, ha boldogan el tudnám mondani, hogy az ő megváltott gyermeke vagyok. Hálával valahányszor kimondanám, köszönöm, Úr Jézus, hogy megváltottál. És amikor a szívemből előjön a hála és a dicsőítés, az megváltoztatja valamennyiünk bensőjét. És akkor azt fogom érezni, hogy mindenképpen tennem kell valamit köszönetképpen érte és neki. És akkor már nem is lesz olyan nagy áldozat, amit ő kér, hogy szánjak oda valamit, hanem olyan örömmel teszem, mint ahogy a gyermekemért, a feleség, házastársamért, testvéremért, vagy bárkiért áldozatot hozok. Ilyen örömmel hozok érte is áldozatot. A kedvébe szeretnék járni. Tehát gondoljuk most végig, mi hogyan fogadjuk ezt a hírt, hogy Jézus megváltott minket, és az ő gyermekei lehetünk. A második dolog, amit az ige írt, hogy Isten tanít bennünket. Szintén a törvénykönyvében van leírva, hallgass azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyekre megtanítalak benneteket, és teljesítsétek azokat, hogy élhessetek. Azt mondja az Úr, hogy ő megtanít bennünket mindarra, ahogy nekünk élnünk kell itt a földön, hogy az örök életünk is meglegyen. De Jézusról is olvashattuk, hogy tanított, amikor itt a földön járt, tanította a sokaságot, tanította a zsinagógában, hirdette a mennyek országának titkait, tanította a hallgatóságát a hegyi beszédben, a galilai tengerpartján, amerre csak járt, Isten országáról tanított. És nem úgy vagyunk mi emberek, hogy amikor valamit elkezdünk tanulni, azt azért tesszük, mert valamilyen célunk van. Valamilyen céllal kezdünk el tanulni. Aztán, hogyha már tovább akarunk lépni, akkor pedig azért, hogy egyre jobbak legyünk valamiből, tökéletesíthessük a tudásunkat. Isten sincs másként, ő is valamilyen céllal tanít bennünket. Azt mondja, hogy hallgass azokra a rendelkezésekre, hogy élhess. Ő az örök élettel akar megajándékozni valamennyi önket. Ezért küldte el Jézus Krisztust, hogy általa megajándékozhasson. De ő azt is szeretné, ha addigra felkészültek lehetnénk, mikor oda mehetünk ő elé, és együtt élhetünk már vele az ő országába. Ezt a felkészülési időt szoktuk megszentelődésnek nevezni, mert ugye az Isten a bűntelen, a szent, és hogy én méltóság teljesen léphessek oda elé, nekem is szentnek kell lennem. Én soha nem leszek bűntelen, de Jézusért bűntelennek fog Isten engem látni. És ez, amikor ő tanít engem itt a földön, ez az én megszentelődésemért van. Hogy minél több dologban megtisztítson, tisztává tegyen, formáljon, hogy tökéletessé legyek. A 10 parancsolat összefoglalását mindannyian tudjuk. Hogyan is kezdődik? Melyik szóval? Szeresd az Urat, a te Istenedet. És a második kőtábla így foglalja össze, a második kőtáblát így foglalja össze, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet a kulcs szó. Szeresd. És ha csak arra gondolok, hogy ugye egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy tökéletesek vagyunk már a szeretetben. Hogy mi mindenkit szeretni tudunk. Ahogy Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket. Meg tudjuk már ezt tenni? Ugye nem? Hát akkor még igenis tanítania kell minket Istennek, hogyha a szeretetben sem vagyunk tökéletesek, abban is tanulni tudjunk, de úgy gondolom, hogy ugyanígy a türelmet, az együttérzést, az irgalmasságot, a segítőkészséget, a megbocsátást, a szelíd lelkűséget, ugyanígy tanulnunk kell. De tanulnunk kell az alázatot is, a saját akaratunkról való lemondást is még tökéletesítenünk kell. Tehát Isten tanít bennünket ma is, és szeretné, ha mindannyian tanulnánk is tőle. Pál apostol a Timóteushoz írt levélben azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát mire jó a Biblia? Arra, hogy ezt tanulmányozva tökéletesek legyünk, és minden jó cselekedetre felkészítettek. Így lehet összefoglalni a saját szavunkkal. De valamikor Isten nem csak így tanít, hogy mi olvassuk az igét, hanem belevíz bizonyos élethelyzetekbe is bennünket. Amikor nehezen elviselhető munkatársakat ad mellénk, vagy családtagokat, vagy összezárta a családokat, ugye a karanténban, ahol nagyon sok vita, veszekedés volt mert addig az emberek mindenki a munkahelyén, iskolába volt, és most öten is voltak egy kis lakásban. Mire taníthatott Isten ennyi embert, minket is? Hát nem a türelemre és a másik ember elfogadására? Vagy ha Isten az irgalmasságot akarja nekünk megtanítani, hát nem a legjobb eszköz, hogy kiszolgáltatott helyzetbe tegyen bennünket, ahol mi szorulunk mások segítségére? Mert ha mi megtanuljuk, hogy milyen rossz kiszolgáltatott helyzetbe lenni, akkor mi leszünk az elsők, akik ugrani fogunk egy bajba jutottnak, hogy segítsünk neki. Vagy amikor azt érezzük egy feladatnál, hogy nagyon fogytán van az erőnk, hát Isten nem a terhet veszi le, hanem még többet tesz sokszor a vállunkra. Mert arra akar megtanítani, hogy hozzáforduljunk végre erőért. Ne a saját erőnkben bízzunk. Hogy tudjunk hozzá kiáltani. De amikor olyan magabiztosan tesszük a dolgunkat, ugye előfordult már velünk, hogy valamiben Isten megalázott, hogy megmutassa azt, hogy mindent tőle kapunk. És ő egy pillanat alatt elveheti tőlünk. Mit van, mit nem úgy kaptál? De olyan jó azt látni, hogy Isten ezt olyan szeretettel teszi, pont úgy teszi, mint ahogy anya neveli a gyermekét. Tudtam-e eddig, tudom-e, hogy Isten, akik itt ülünk, vagy a kamera előtt, a gép előtt, mindannyiunkat tanítani akar. Tanítani akar, tökéletessé tenni. Ha nem tudtam eddig, akkor imádkozzam azért, hogy Uram, mutasd meg, mit akarsz nekem megtanítani. Mit akartál megtanítani 2020-ban, és mire szeretnél megtanítani 2021-ben? Nem látom, mit akarsz mutatni. Nyisd meg a szememet, hogy meglássam a te vezetésedet és a te akaratodat. De ha én tudom, hogy Isten tanítani akar, és olvasom az ő igéjét, és tudom, hogy engem most türelemre akar tanítani, akkor ne forduljak ellene. Ne legyek olyan, mint amit a fogságba vitele előtt mondott Isten Jeremiásnak a népről. Tanítottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Tanítottam, de nem fogadták meg az intést. Isten már harmadszor visz bele engem abba a helyzetbe, hogy ne szóljak vissza a másiknak, de hát a saját akaratom nagyon fontos, csak azért is visszaszólok. Hányszor int, hogy hívjak föl valakit, de nem hívom föl, mert az nem az én dolgom, csinálja meg más. Ne akarjon Isten sokat elvárni tőlem, én nagyon jól el vagyok a saját kis területemen. Tanítani akar, de visszautasítom. Olyan jó lenne, hogyha olyanok lennénk, mint Ézsaiás próféta volt. Az Ézsaiás próféta könyvének 50. részében így szól. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Hogy tudjam szólni az igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Hallgassam tanítványként reggel, de arra is megtanít, amit én megtapasztaltam vele kapcsolatban. Adjam tovább a megfáradtaknak. Nem prófétává tette Isten igéjének szószólójává, vagy mondhatnám, hogy nem lelkészítette, tanítványá tette, akinek tovább kell adni az örömüzenetet, amit ő már hallott. Pál viszont teljesen mást mond. Pál azt mondja, hogy őt másra tanította meg Isten. Azt mondja a Filippi levélben, már én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. A megelégedettséget tanította meg. Hogy tényleg megelégedett legyen azzal, amije van. Tegyük föl a kérdést, hogy mi engedtük-e, hogy Isten tanítson bennünket 2020-ban, és ha igen, gondoljuk végig, mit tanultunk meg tőle 2020-ban? Mit tanított meg? Olyan jó lenne, ha legalább csak egy valamit mindannyian el tudnánk mondani. És ne azt kelljen mondani, hogy hát én nem is tudom semmit. Ha semmit, akkor nem volt kész az én szívem arra, hogy tanuljak. Olyan jó lenne, ha el tudnám mondani, hogy mire tanított. Lehet, hogy megtanított elcsendesedni, hogy fontos legyen a vele való időtöltés. Megtanított arra, hogy szeretetben és elfogadóan tudjak élni a családtagjaimmal az összezárt helyzetben is. Megtanított arra, hogy becsüljem meg a családtagjaimat addig, amíg élnek, amíg együtt vagyunk. Ne azt érezzem, hogy a terhemre van. Mert amikor már nincs velünk, a hiányát érezhetjük. De olyanok vagyunk mi emberek, akik olyan nehezen tudjuk megbecsülni egymást. Vagy azt láttatta meg velünk, azt tanította meg, hogy becsüljük meg az orvosokat, az ápolókat, az egészségügyben dolgozókat, akik nem kérdezhetik meg, hogy oda mennek-e a covidosok mellé. Oda kell menniük. Mi hányan bezárkózunk, visszahúzódunk, el ne kapjuk a covidot, viszont ők ott vannak, mellettük, ápolják őket. És teszik valaki Krisztusért, valaki az emberekért, de teszik a dolgukat. Vagy megtanított arra, hogy megbecsüljük a gyermekekkel foglalkozókat, amikor a szülők azt mondták, hogy nem is gondolták, milyen nehéz a gyerekekkel otthon tanulni. És amikor volt olyan kisiskolás, aki nem tanult meg olvasni, számolni, mert hiányzik az a fél év neki az iskolából. Vagy arra tanít, hogy csak tőle függjön az életem? Lássam meg végre, hogy a hajam szálát számon tartja. Minden dolgomra odafigyel. Vagy azt tanította meg, hogy erőt ad a nehéz helyzetben, amikor kórházba került valaki, műtötték, és telefonon se lehet elérni az orvost, és tele van a szívem aggodalmaskodással. Vagy erőt ad, amikor a gyász fájdalmát kell elhordozni, vagy a magányt. Amikor az idős otthonban lévőkhöz nem mehet be senki, ott vannak bezárva. Borzasztó ez a magány. Vagy arra tanít meg, hogy békétlenségeimbe hozzáforduljak rögtön, egyenesen. És minden lelki próbámba tőle várjam az erőt és a segítséget. Vagy talán most tanultam meg igazán imádkozni, könyörögni a betegekért, családtagjaimért, vagy saját magamért. Olyan jó lenne, ha tudnám, hogy mire tanított meg. Engedem-e, hogy tanítson? Legyek kész tovább tanulni, és egy részletet egy jól ismert versből, Turmezei Erzsébetnek a Pótvizsga szeretetéből. Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretet egyetemek, magassak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tanuljak, menjek tovább, amit már tudok, lépjek túl rajta, akarjam még jobban elsajátítani, amit ő mutat. A harmadik gondolat pedig az, hogy az Úr vezet. Már annak a népnek, akiket kihozott Egyiptomból, már ott a történetükben le van írva, hogy az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek, ne csak a nagy melegbe, a sötétben is. Vezette őket, ahogy már az alkalom elején említettem, felhőoszlopban és tűzoszlopban. De a zsoltáríró Dávidnak a következőt ígéri Isten. Bölcsét eszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, és rajtad lesz szemem. Vagy Ézsaiás próféta könyvének 58. részében azt olvashatjuk. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. De Jézus is tanított, és vezetett. Azt mondta, hogy az én juhaim, akik ismernek engem, hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, és ők pedig követnek engem. Tehát mennek utána, megyünk utána, engedjük, hogy ő vezessen. És Jézusról szól a Jelenések könyvében ez a csodálatos ígéret. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vízének forrásaihoz. És Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Hát ez a végcél. Eljutni az élet vizének forrásához. Eljutni Jézushoz, hogy együtt legyünk végig vele az örökké valóságban. Azt írja a Jelenések könyv, hogy és ott lesz az élet fája, amit elrontott Ádám és Éva, Isten visszaadja nekünk. Ehetünk az élet fájának gyümölcséről. Újra együtt lehetünk az Úrral. Hát ezt kell tennünk. Ezért kell engednünk, hogy ő vezessen, hogy ő el tudjon minket egészen oda juttatni. Azt mondja Jézus Krisztus, amikor tanított, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, ami a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Kevesen vannak, kevesen járnak a keskeny úton. Lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy azon járnak, de ha nem teszik, amit az Úr kér, akkor bizony nem is a keskeny úton vannak. Lehet, hogy elindulunk ezen a keskeny úton, de túl nehéznek tartjuk. Túl sok dolgot kell megtartanunk. Isten törvényeket vár tőlünk, mondjuk. Vagy a másik úton előbb célba érhetünk, az általunk elért célba. Azért választjuk. Pedig Isten komolyan azt is mondja, hogy vigyázzatok, mert az ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. És akkor is vigyázzunk, amikor nem látjuk, hogy a becsületesek útja egyenes, és mi nem akarjuk a becsületes utat választani, hanem protekciókat keresünk, lefizetünk valakiket, pénzt adunk, hogy előnyre tegyünk szert, előbb célba érjünk. Még talán lehet, hogy lelkiismeret furdalásunk is van ilyenkor, de aztán megnyugtatjuk, hogy ó, hát nekem el kell érni ezt a célt, és hát Isten biztos, hogy segít nekem ebben. Tudjuk, hogy más utat várna tőlünk Isten, de mi mégis belemegyünk a rossz utainkba. Egy házassággondozó beszélgetés helyett más karjába megyünk, vagy pedig észre sem vesszük, amikor elindulunk a lejtőn, amikor nem beszélgetünk már a szomszéddal, a munkatársunkkal, hanem eljátsszuk a sértődöttet. És elindulunk lefelé a lejtőn, és egyre távolodunk attól az Úr Jézustól, aki valami teljesen másra tanított bennünket. Nem tudjuk megfelelően a pénzügyeinket kezelni, hiteleket veszünk föl, és utána Istent okoljuk azért, hogy hát miért vagyunk mi ilyen nehéz anyagi helyzetben? És Isten figyelmeztet, tanít az igéjén keresztül, hogy hagyja csak el mindenki a bűnös útját és gondolatát, és térjen meg az Úrhoz, mert ő vezetne. Azt akarja, hogy a jó úton járjanak a lábaink, hallgassunk rá. És akkor gondoljuk végig azt, hogy Istennek ígérete az, hogy ő vezet. Ne essünk kétségbe, ne ijedjünk meg semmilyen körülmények között. De Isten azt is várja, hogy merjük rábízni magunkat, az életünket és a családunkat is. Emlékeztetve sokszor magunkat, hogy a hajunk szála sem eshet le Isten akarata nélkül. És olyan jó, amikor mi megérthetjük konkrétan Isten vezetését. Mert Isten valamikor nagyon konkrétan az igén keresztül vezet, ahogy a Zsoltáros le is írta, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Valamikor nagyon konkrétan az igén keresztül megértjük, hogy ő mire akar bennünket tanítani, és merre akar vezetni. De akkor is vezet Isten, amikor nem igén keresztül, hanem a körülményeink között vezet. Bezár egy ajtót. Egy munkahelyről felállít, hogy készítsen egy újat, még ha egy ideig munkanélkül is vagyunk. Vagy megszakít egy barátságot valamilyen módon. Isten akkor is vezet bennünket. De vezet a közösséggel is. Amikor együtt vannak lelki testvérek, tudják egymás baját, és egymást tudjuk bátorítani, vigasztalni, erősíteni. Ez is lehet az Isten vezetése. vagy békességet ad a szívünkbe, hogy jól döntöttünk, vagy éppen nyugtalanságot, hogy nem vagyunk jó helyen. Olyan jó lenne, hogyha készülnénk arra, hogy megértsük az ő vezetését, és nagyon finoman ráhangolódnánk, elcsendesednénk az ő útmutatására. És arra is vigyázzunk, hogy ne legyünk olyanok, mint Jónás, aki megértette Isten szavát, és először nem engedelmeskedett, de a végén mégiscsak eljutott Ninivébe. Mi is teszünk kerülő utakat. Amikor nem akarunk engedelmeskedni, vagy úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen erre a feladatra, de Isten akkor sem zavar erővel. Alakítja a körülményeinket, hogy igent tudjunk mondani. Hát olyan jó lenne, ha elmondhatnánk, hogy igen, én tudom, hogy Isten engem is vezet. És azt mondja Pál, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És azt mondja az Isten fiairól, hogy ők az örökösök. És ez a végcél, együtt lenni az Úrral. Vezetette vajon engem Isten 2020-ban? Miben? Mikor? Hogyan értettem meg az ő vezetését? Észrevétlenül vagy konkrétan? Adtam-e hálát azért, hogy megértettem az ő vezetését, az ő akaratát? Engedelmes vagyok-e? Hogy ismerem önmagamat? Kész vagyok-e megtenni azt, amit ő kér tőlem, még ha nem is tetsző dolgot kér? Vagy inkább húzódozom, visszahátrálok, engedetlen vagyok, a magam útján akarok járni? Volt-e olyan 2020-ban, amikor hátat fordítottam, és azt mondtam, hogy Uram, én ezt nem. Én hadd csináljam, amit én szeretnék. És milyen jó, hogy Isten szeretete még most is itt van. És azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te megváltód. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian elmondhatnánk, megváltott gyermekek vagyunk, akik Isten akarata szerint járjuk az életutunkat, és engedjük, hogy tanítson és vezessen. Amen. Isten ígéjére a 469. dicséret 4. versével válaszoljunk. A 469. dicséret 4. verse így kezdődik. Vezess engem útadon, magad légy az út. Imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, a te nagy szeretetedet. Megköszönjük, hogy az elmúlt 2020-as évben minden nap velünk voltál. Ha visszatekintünk, csak hálát adhatunk, mert egyszer sem hagytál magunkra. Ott voltál a közelünkben, ha kellett, erősítettél, bátorítottál, tanítottál, vezettél, érezhettük a jelenlétedet, szeretetedet. Köszönjük a sok meghallgatott imádságot, de azokat az imádságokat is, amire nem úgy válaszoltál, ahogy mi szerettük volna. De ezek akkor is meghallgatott imádságok. Taníts bennünket a te akaratodba belesimulni, és az igazi cél legyen valamennyiünk szeme előtt, hogy az örökké valóságra készítesz bennünket. Nem tudjuk, hogy mikor jössz vissza, vagy mi mikor mehetünk hozzád, de olyan jó tudni, Urunk, hogy nálad jó helyen leszünk. Engedd, hogy az akaratunkat minden nap letegyük eléd, és a te akaratodat keressük mindenben. Hadd köszönjük meg azt, Urunk, hogy a járványhelyzetben is megtartottál. és hadd imádkozzunk azokért, akiknek el kellett búcsúzni szerettüktől éppen a járvány miatt. Akik igazságtalannak éreznek téged, hogy miért pont az ő szerettüket. De légy azokkal is, akik más miatt veszítették el hozzátartozójukat. Te töltsd be az űrt az ő szívükbe. És hadd kérjünk Úr Jézus arra, hogy hadd tudjuk átgondolni a ma estében, hogy mit akartál nekünk a mai este a lelkünkre helyezni. Hadd legyen ez az ige igazi tükörként valamennyiünk szeme előtt. Hadd tudjunk elcsendesedni még, és veled átlépni a 2021. évbe. Hadd tudjuk rád bízni az életünket, családtagjainkat, hiszen te vagy a mi igazi Istenünk. Hadd kérjük azt, ha lehet, hogy gyógyítsd meg az országunkat, ahogy te ígérted, és hadd tudjunk újra közösségbe lenni egymással. De könyörülj rajtunk, hogy addig se hidegüljenek meg a gyülekezeti, testvéri, lelki kapcsolatok, hanem tudjunk egymással telefonon beszélni, bátorítani egymást, tudjunk imádkozni másokért. Hadd legyünk igazi követőid ebben is. És kérünk téged, hogy hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Fennállva imádkozzuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hirdetésként annyit szeretnék mondani, hogy holnap, új év napján délután 3 órakor tartunk ugyanígy a templomban istentiszteletet, és hadd kívánjak minden kedves gyülekezeti tagunknak a presbitérium nevében is nagyon áldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt. Vasárnap is fogunk tartani istentiszteletet, a gyermekistentiszteleteink nem indulnak, még várjuk a következő rendelkezést majd, tehát rendes gyülekezeti alkalom lesz vasárnap délelőtt is. Záró énekként a 655. dicséretet keressük ki, a 655. dicséretet, és énekeljük el mind az 5 versét, velem vándorol útamon Jézus. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.